De most Szent Mártoni Jánost szeretném kérdezni arról, hogy tulajdonképpen ugye a barikád egyik oldaláról átkerültél a másikra. Most én ehhez gratuláljak, vagy kondoleáljak?
De az utóbbi, tehát hát váratlanul ért a fölkérés, ebben a körben talán nem mondtam el, ugye februárban hívott be államtitkárasszony, és kért fel erre a pozícióra, nagyon megtisztelő volt, és úgy éreztem, hogy hát a nemzet szolgálata, meg a kíváncsiság így együtt arra ösztönöz, hogy akkor kipróbáljam magam ebben a szerepkörben, és ha már eddig valóban 25 éven keresztül ostromoltam a várfalakat kívülről, akkor most megnézem, mi van a várfalakon belül. Nem rózsás a helyzet, tehát nem szép derítő, viszont jobban át...
Viszont reménytelen.
Viszont legalább reménytelen, igen, tehát főleg most ez a rettenetes pénztelenség, ami mindenhol jelen van. És hát amikor kértem pénzt, akkor ugye nagyon ritkán kaptam, vagy nem kaptam. Most, hogy tőlem kérnek pénzt, én nagyon ritkán tudok adni, vagy nem tudok adni. Tehát most a helyzet ugyanaz, csak a barikád két oldalán állok, és ez egy nagyon, nagyon hálátlan korszak most. De hát úgy hozta a jó Isten, hogy nekem most itt kell kipróbálnom magam.
Hölgyeim és uraim, akkor csapjunk a lovak közé. Ez volt a szelíd bevezető. Hadd kérdezzem meg, hogy ebben a nagyon furcsa világállapotban, amikor gyakorlatilag a szó szoros értelmében is háború zajlik mellettünk, és sokan gondoljuk úgy, hogy egyébként is egy világháború zajlik két alapvető világfelfogás között, akkor mi a helyzet a magyarországi kultúrharccal? Most szünetel, különleges hadműveletek vannak, vagy tűzszünet van, vagy kitört a béke? Cinki Ferenc?
Eszembe jutott arról, hogy gratulálni vagy részvételt nyilvánítani kell, hogy amikor két évvel ezelőtt megválasztottak a Szép Írók elnökének, akkor az első fél évben azt gondoltam, hogy valami általam nem ismert halálos betegségem van, mert akivel találkoztam, mindenki úgy köszöntött, hogy na is, hogy vagy? És hogy bírod? Egyelőre bírom, itt vagyok, és azt mondom, hogy amikor a két évvel ezelőtt megválasztottak, és még az előtte lévő három évben, amikor Szkárosi Endre volt az elnök, akkor egy sokkal erősebb és sokkal napi szinten vívott kultúrharcot éreztem. Az más kérdés, hogy ez kinek volt jó egyáltalán, én azt gondolom, valójában senkinek, mert hogy ez olyan fajta kultúrharc volt, ami nem hozott föl megoldásokat, de még valódi kérdéseket sem hozott föl, hanem elmélyítette azt az amúgy is létező szembenállást, ami eddig is volt. Nagyon nehezen tudom időnként elmagyarázni külföldi kollégáknak, külföldi szakmai szervezetek képviselőinek, hogy nálunk miért van mindenből kettő, miért van minden érdekképviseletből kettő. Ugye, hogyha most néhány évvel ezelőtt ültünk volna itt ugyanígy együtt, akkor egyel többen lettünk volna, mert volt egy József Attila kör is, és amit én már akkor is nagyon károsnak éreztem, amikor a IAK elnökségében dolgoztam, hogy tulajdonképpen arra kényszerítettünk, hát nem szándékosan, de a helyzet által fiatal pályakezdő szerzőket, hogy tulajdonképpen már az elején azonnal kellett választani, hogy IAK vagy FISZ, és akkor főleg régebben még sokkal erősebb volt a szembenállás, most meg ugye az egyik fél eltűntével ez meg is szűnt, és ez végtelenül káros, hogy azonnal arra kényszerítette a helyzet fiatal szerzőket, hogy oldalt, közösséget kell választani. Úgyhogy ez szerintem végtelenül rossz irány. A kultúrharc szerintem nem a kultúrában dolgozóknak és a fogyasztóknak szól, hanem elsősorban a politikának szól, és valamennyire a nagy közönségnek. De én azt hiszem, hogy remélem mindenki nevében mondhatom, hogy mi nagyon jól meglennénk kultúrharc nélkül.
Mit gondoltok a kultúrharcnak arról az eleméről, amikor akár az egyik, akár a másik fél azt a harcmodort választja, hogy egyszerűen ex cathedra kijelenti, hogy mi írók vagyunk, ti pedig nem vagytok írók. Kinga?
Hát van ennek hagyománya, és nyilván nem ez a fajta beszéd, ez nem most keletkezett. Még kicsit Ferenchez csatolva, én nem látom ezt annyira bajnak, hogy több író szervezet van. Mert nem vagyunk egyformák, úgy, ahogy a új lenyomatunk különbözik, úgy azért az ízlésünk, a világlátásunk sok minden különbözik, és szerintem igenis helyén való az, hogy az egy vagy hasonló értékeket valló, gondoló emberek közösséget építenek, és ez szerintem nagyon jó, hogy erre van lehetőség. Másrészt pedig azért én emlékszem arra pályakezdőkoromra esett pont ez az időszak, amit te emlegetsz, amikor vannak ők és vagyunk mi, hogy is mondjam, elve leuralt sok mindent, és a másik félnek az írói mi voltja, egyáltalán a létjogosultsága, igen, a levegőhöz való joga mondjuk így kérdőjeleződött meg. És azért, hogyha mondjuk visszatekintünk az elmúlt 20 évre, akkor én nagyon emlékszem arra az időszakra, amikor 20 évvel ezelőtt irodalomtörténeti példát fogok mondani, vagy irodalom elméleti példát fogok mondani, amikor ugye arról volt szó, hogy van a kánon, és akkor egyesek megmondják, hogy mi az, és ki van abba benne. Eltelt 20 év, és most már a legnagyobb természetességgel beszélgetünk irodalom történészek arról, hogy kánonok vannak. Igen. Szóval, hogy nagyon sok minden változott meg a gondolkodásba, viszont nekem meggyőződésem az, hogy ezek nem csak irodalom elméleti kérdések, hanem egyszerűen a napi szintű kultúrharcoknak, a jó értelembe vett kultúrharcoknak a kis vívmányai ezek. Szóval, hogy ilyen értelemben én a kultúrharcot olyan dolognak is tudom tekinteni, ami pezsgést visz a szellemi életbe, vagy pezsgést vihet. És ez erre a példára ez igaz. Nyilván, hogy ne legyünk se álszentek, se naívak. Ugye a minden ilyen dolognak van egy politikai vetülete, egy hatalom logikai struktúrája, és ezt nyilván, hogy mindenki a maga habitusa, ízlése, személyisége, világlátása szerint kezeli és helyezkedik el ebben a meccsben, ha tetszik. De ez nagyon nagy naivitás lenne azt mondani, hogy hát ez rossz, hogy így van, vagy pedig nem kéne, hogy így legyen, vagyis az lenne a normális, hogyha mindenki összeborulva szeretné egymást, és simogatnánk egymás fejét, és megdicsérnénk egymás verseit. Azért nem hát ilyen az embernek a természete.
Az olyan lenne, mint a tökéletes férfi, hogy a 8 meghatározó tulajdonsága mellett a 9. az, hogy nem létezik.
Igen, vagy pedig most mondhatnám azt is, hogy ez a bárány együtt legel az oroszlánnal, szóval ez nem a... Nem a mi.
Na jó, de ki a bárány és ki az oroszlán?
Hát ez az, ugye ez is nézőpont kérdése, mert nem biztos, hogy az, akit én annak gondolok, vagy mondjuk akit más annak gondol. De mondom, hogy szerintem nagyon sok minden változott, és azért, hogy a változásnak az alján mi van, azért azt lássuk be és mondjuk ki, hogy hatalomtechnika van a változásnak az alján. Szóval az, hogy most nagyon prózaian fogalmazza, kinél van hatalom, kinél van pénz, kinél van befolyás, az annak igenis hatása van a kánon alakulása, hatása van arra, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, hogy gondolkodunk ezekről a dolgokról. Én emlékszem arra, amikor még nagyon-nagyon rég, tényleg ilyen 20 éve, nagyon, nagyon pályakezdő koromban én első ilyen minisztériumi megbeszélésen vettem részt, mert Elsimon Laci pont nem tudott ott lenni, és fölállt az akkori szépírók elnöke, és annyit mondott, hogy ez vagyok, ezt képviselem, ezek a tagjaink, ide nekem az oroszlánt is. És akkor rájöttem, hogy basszus, hogy mutatkozol be, hogy retorikailag hogy épített föl a mondandódat, hogy az mennyire fontos. Szóval, és ezek megint ilyen, szóval, hogy ezekbe, szóval ezek egy csomószor túl nincs közük szorosan a szakmaisághoz, hanem inkább ilyen dolgok. De mondom, én ezzel már a magam részéről, hogy ma már nyugodtan mondhatja bárki azt, hogy kánonok vannak, állítják pellengére emiatt, szerintem már ez egy óriási eredmény, és én a kicsinek is tudok örülni.
Hát nem is olyan kicsi dolog ez. Egyébként annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy a kultúrharcnak is vannak nemes és nemtelen eszközei. Én egy nagyon nemes eszköznek tartottam azt például, amikor azt hiszem, hogy éppen az Írószövetség egy konferenciát rendezett modern népiség és új népiség és modern nemzeti irodalom és címmel, és azt kiadta könyvalakban is. Nekem ez az egyik bibliám, meg kell mondjam őszintén, mert sok mindent megértettem abból, amit addig nem. És ez nem bántott senkit, ez nem arról szólt, hogy a posztmodern az miért nem irodalom, hanem arról szólt, hogy az új népiség, vagy modern nemzeti irodalom, az miért létjogosult.
Egy mondatot még, nem bocsássatok már csak ehhez, amit Gábor mond. Ez kulcsfontosságú dolgot mondtál ki, mert ugye volt egy olyan időszak, amikor a történetmesélés, vagy akár a versek és a poétikai módok nagyon mondhatni azt, hogy egyirányúak voltak, egyfélék voltak, inkább így mondanám. És azért említsük meg itt a konferencia, az általad említett konferencia kapcsán Olá Jánosnak a nevét, aki abszolút zászló vívője volt ennek a, nevezzük akár így, hogy új népiség gondolatának, de annak, hogy a történetmesélés legyen a középpontban, mert rengeteg történetünk van, rengeteg olyan közös tapasztalatunk, traumánk, stb. Van, amit a szép irodalom eszközeivel kell kibeszélnünk, és akkor most, hogy akár a műfajokra áttérhetünk, hát gondoljatok bele, hogy akár a szociográfiának vegyük azt, vagy akár ugye a novella irodalom, regény irodalom, és én emlékszem, amikor tényleg ezzel 20 évvel ezelőtt ez még annyira, hogy is mondjam, olyan újszerű gondolatnak tűnt, szerintem sokan idegenkedtek is tőle. Aztán most, ha most megnézel egy folyóiratot, akkor az a trendi, aki a történetmesélést teszi ismét a középpontba. Én úgy szoktam mondani, hogy egyfajta ilyen új, ilyen klasszicizálódási törekvések vannak a verselésbe is, ha megfigyelitek. Valószínűleg, hogy olyan sok minden történt velünk, amit ki kéne beszéljünk, és azért az irodalomnak, ha össztársadalmi szempontból, ugye a pályázatokban mindig van egy ilyen, hogy hasznosul, lehet, hogy mindig rosszul szoktam lenni, de hogyha azt mondjuk, hogy társadalmi hasznosulás, akkor viszont hát mi, ha nem ez? Mi az, ha nem az, hogy a... Csak gondoljunk itt most, ami körülöttünk van, háború, a Covid, ami volt... A rendszerváltás folyamata, egy csomó minden történt velünk, hát ez a szép irodalom az a terep, ahol egy közösség, egy szűkebb vagy tágabb közösség, egy nemzet ezt egy kicsit ki tudja ventilálni, tudja értelmezni, egyáltalán el tud gondolkodni azon, hogy mi történt vele.
A történetmeséléshez, a történethez még majd kanyarodjunk vissza, de most jól teszi Szent Mártoni János, hogy ölébe veszi a mikrofont.
Még csak egy picit pontosítani akartam, hogy nyilván én is örülök annak, hogy sokszínű a szakmánk, és mindenki megtalálja a saját közösségét benne. Inkább én úgy látom, hogy ez az úgynevezett kultúrharc, ez nem feltétlenül szakmai szempontok alapján létezik, nem feltétlenül szakmai kérdések az alapjai, hanem sokkal inkább egy politikai eszköz, ami alkalmas arra, hogy megossza a szakmát. Hogyha egy szakma megosztottak, akkor sokkal nehezebben tud kiállni a saját érdekeiért, ahogy ezt most jelenleg látjuk is. És nem csak arra alkalmas, hogy az ákokat még inkább mélyítse, hanem arra is alkalmas, hogy a közösségeket is elkezdi szétzilálni, mert ott is vita alakulhat ki, hogy ki hogyan viszonyul az úgynevezett kultúrharchoz. Úgyhogy én ezt egy veszélyes politikai eszköznek érzem, amíg egyelőre nem feltétlenül találtuk meg a megfelelő ellenszert.
Miben vélet tetten érni ezt az eszközt? És aztán utána Jánosé a szó.
Hát elsősorban abban, hogy ez... Én úgy értettem annak idején, hogy a kultúrharc kifejezés először azért a kormánypropagandából érkezett. Én nem hallottam ezt szakmai konferenciákon, én nem hallottam ezt a fajta szembenállást így. Szakmai szembenállás volt, szakmai nézetkülönbségek voltak, de maga ez a fogalom és a körülötte kialakult eszközrendszer, az ilyen sokkal inkább kommunikációs eszköznek érzem, mint valódi irodalmi szakmai eszköznek.
Azért az én zsebemben is kinyitotta a bicskát, mondjuk a jönnek a mély magyarok a szarból megint, meg a csokorba kötött magyart Ferdén visszavágjuk. Szóval ez nem volt feltétlenül szerencsés, és az önmagában még érthető módon bizonytalan új hatalom, bizonyos fokig érthető módon érezhette ezt önmaga ellen való durva támadásnak.
Az teljesen világos, hogyha van egy választott kormány, azt a program feltételezhetően a programi alapján választották meg, csak nyilván van egy kultúrpolitikai nézetrendszere is, és azt szeretné megvalósítani. Ez tulajdonképpen a világon minden kormánnyal így van. Azt teszi a különbséget kormány és kormány ország és ország között, hogy valójában ez a kultúrpolitika, a megvalósítása mennyire engedi mégis a sokszínűséget megjelenni, élni, fejlődni, elindulni.
Mennyire engedi, János? Még félig meddig kívülről nézette is ezt a dolgot?
Igen, én most minden szemszögből nézem, és ez meg is nehezíti a helyzetet, de alapvetően én nem kultúrharcról beszélnék, bár ez a legegyszerűbb, mert ezt érti mindenki, de valójában a kultúrharc az a nagyvilágban zajlik, most sokkal nagyobb tétje van. Inkább ilyen kultúrmarakodás, de ez 30 éve zajlik, tehát rendszerváltás óta kultúrmarakodásról beszélhetünk, ilyen csiki-csuki dolog, és az előttem felszólalókkal értve egyet, ez most már kezdetben még volt esztétikai útja és kontextusa ennek a vitának, vagy veszekedésnek, vagy sárdobálásnak, de egy idő után valóban ez már csak egy ilyen hatalomtechnikai, pénz elosztási technikai, tehát ki van ott a húsos fazéknál történetté kezdett válni, és ami esetleg távolról emlékeztetett mondjuk valamilyen esztétikai féle minősítésre, az pedig, ahogy az előbb említetted, hogy ex katedra kijelentik, hogy mi vagyunk az írók, ti nem vagytok az írók, és akkor ez így egyszerű a világ, így fekete-fehér alapon. És a érdemi viták, tehát amikor sokkal árnyaltabban, bonyolultabban próbálnánk hozzáállni közös problémáinkhoz, amelyeket szét kéne szálazni, azokra még mindig nem voltunk képesek. És akkor itt még a legelső kérdésre visszakanyarodva, hogy az írószervezeteknek mi lehetne most a dolguk. És ahogy az elnök, akit elmondták, hogy miért vannak nehéz helyzetben az írószervezetek, mert alapvetően a civil szférában kell félig meddig kultúrpolitikai és állami feladatokat is ellátniuk, és képviselniük egy hivatás és egy szakma érdekeit. Tehát én ezeket most nem ismételném meg, inkább ráerősítenék arra a gondolatra, hogy valóban az irodalom népszerűsítése nagyon fontos feladata az írószervezeteknek, de lehet, hogy most az elsődleges valóban inkább ez a szakszervezeti vonulat megerősítésére volna szükség minden egyes írószervezet esetében, és esetleg ennek a összehangolása a különböző szervezetek között az sem lenne hátrány.
Hadd tegyen fel Áperté a kérdést. Ugye Cinki Ferenc a Szépírók Társaságának elnöke azt mondta, ha túlságosan leegyszerűsítem, akkor javíts ki, Ferenc, kérlek, hogy a jelenlegi hatalomtechnikai megoldása az oszd meg és uralkodj. Te látsz ilyen
törekvést? Én nem így látom, de egyébként, ha valaki így látja, akkor az elmúlt 89 óta minden kormány alatt lehetett ezt látni. Tehát akkor így is...
Előtte meg aztán különösen.
Igen, tehát így, na jó, hát persze, tehát a rendszerváltás előtti korszakról ne is beszéljünk. De alapvetően mióta a világ ez működött, hogy vannak olyan értelmiségi körök, amelyek az éppen regnáló hatalommal szellemileg jobban tudnak azonosulni, és van, akik nem. Egy más kormány esetében egy másik értelmiségi kör van esetleg jobban előnyben. Ez nem elegáns persze természetesen visszaélni ezzel, de alapvetően én nem hinném, vagy nem látom azt a tragikus helyzetet, hogy diktatúrára emlékeztető szellemi légkör lenne, ahol bizonyos emberek nem rúghatnak labdába.
Én sem látom, egyébként a kérdésem erre is irányult. Igen?
Válaszolok gyorsan, de csak azért, mert egyszerre rövid lesz a válaszom, egyszerre pedig látom, hogy itt kiéleződőben van egy ilyen konstruktív vita, és nem akarom visszavetni ennek folytatását, de azért az fontos hozzátenni, hogy most én jelenleg például ez jól mutatja a saját helyzetem, itt négyes kötésben ülök, tehát egyszerre vagyok egyetemi oktató, egyszerre a Szépirodalmi Figyelő szerkesztője, a Fiatalírók Szövetségének társulnök, és egy ideje Mezei Katalinnál is szerkesztő. Szóval ez négy nagyon különböző helyszín, négy nagyon különböző munkakör, és nekem senki nem mondja azt, hogy...
Na de fölvet a pénz.
Nem. Nem, ezt nem mindenki mondod. Tudja. Jó, hát beszélhetünk erről is. Mindenki tudja ma, hogy egyáltalán ebben a folyirat finanszírozási helyzetben mondjuk mennyit keres egy szerkesztő, főleg egy tanulmányról vagy szerkesztő, és mennyi munkája van vele. A FISZ-t viszont szeretném elmondani, ingyen csináljuk, mindig is ingyen csináltuk. Legalábbis én biztosan. Ezt nyugodtan után lehet nézni, de a mostani elnökségről ez teljesen elmondható. Ezt azért mondom, hogy a társadalmi munka, amikor a civil étoszra utaltam itt a Kinga válaszára, az ezt is jelenti. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni ma a fiataloknak például hosszú távon, hogy mi az, hogy ingyen szervezni programokat, és azon olyan szakmai beszélgetéseket, műhelymunkát biztosítani, amiért valaki nem vesz fel pénzt. Szerintem ezt mondjuk fontos tisztázni, szóval felvett a pénzre, ez a rövid válaszom. De ezzel a négyeset csak azt akartam mondani, hogy nagyon, hogy a négy különböző személyiség része, ami mégiscsak itt ül valahogy egy testben, az különböző módon tudna válaszolni, viszont a Fiatalírók Szövetségének szempontjából azt mondom, hogy ez a kulturpolitikai, vagy ez a kultúrharc, mint kérdés, hát pontosan annyira érint, mint minden máskor közösségi szervezet vagyunk abban az értelemben, hogy civil szervezet, közhasznú szervezet mindig pályázat útján tudunk pénzt nyerni, általában állami támogatások útján. Ha nincsen, akkor éppen azt lehet szidni, aki nem ad. Ez pedig viszont minden másik szerepemben látszik, hogy mindig kevés az összeg. Egyébként viszont válaszolva a vitára, irodalomtörténetileg sem igaz, mert most persze ez könnyű elmondani, hogy 90-es évek után elkezdődött egy ilyen marakodás, de hogy ez pontosan, aki olvasta mondjuk Gyulai Pálnak a Jókairól írott szövegeit, az ugyanúgy tudja, hogy ez gyakorlatilag ez a megosztás, ez az irodalomtörténetben mindig is így van, főleg a magyar irodalomban, ami egy kiemelten folyiratcentrikus kultúra, úgyhogy teljesen nyilvánvaló szerintem, most lehet, hogy nem szabad ilyeneket mondani egy ilyen pódium vagy nyílt beszélgetésen, de teljesen nyilvánvaló, hogy a piac nem tudna ennyi folyóiratot eltartani, nincs ennyi olvasója. Ezt viszont mégis fenntartja tulajdonképpen ez az intézményrendszer évszázadok óta. Erre csak persze bővülő ütemben. Ezért nehéz az, és ebben osztom Szemmártony Jánosnak a véleményét, mert ezért nehéz az, hogy egyszerre mindenki kér, mindenkinek a munkája tökéletes, a sokszínűség az maradjon meg, de közben azokat a meglévő forrásokat, főleg egy ilyen mondjuk egy háborús környezetben hova adjuk. Ezek igazi kérdések, szóval szerintem a kérdés egyszerre összetettebb ennél, mint sem, hogy itt most gyorsan meg lehetne válaszolni. Viszont a Fiatalírók Szövetségének szempontjából, és itt most ezért ülök itt, szóval ezt fogom mondani, egyértelmű volt számunkra, mindig is a minőség lesz a meghatározó. Hogyha a minőség működik, vagy olyan munkát végzünk, amelyet abszolút szakmai szempontok bevonásával próbálunk érvényesíteni, akkor tulajdonképpen nekünk mondjuk nagy lelkiismereti problémáink ezzel nincsen. Ha nem kapunk rá támogatást, megpróbáljuk megoldani saját erőnkből, inkább így mondom.
Fölvetettél egy nagyon fontos kérdést, az írók létszámának a kérdését. Ki hogyan gondolja, hogy több írószervezeti tag van ma Magyarországon, mint ahány író? Kinga?
Nagyon kis aljas kérdésed van, de hogy kibújjak a válasz alól, akkor ismét az irodalomtörténetre tekintsünk, és nézzük meg a régi folyóiratokat. Kezdjük el őket lapozgatni, olvasgatni, és rengeteg ismeretlen név fog szembe jönni. Teljesen mindegy, hogy a nyugatot nézed, vagy a bármelyik lapot, tök mindegy. A nevek 80%-a semmit mondó lesz a mai művelt folyóiratolvasó számára is. És ez így van jól, mert egyrészt ugye egy olyan különös helyzetben vagyunk, pont tegnap a Mennyitón a Szabó Lőrinc versre utalnék vissza, hogy az időbe fogunk ugye mindannyian megmérettetni, és igazából soha nem fogjuk megtudni az eredményt, mert akkor már haladtak leszünk. Szóval, hogy végül is mindenki hiheti azt magáról, hogy ő a legnagyobb bíró, és mondhatja reggelente magának a tükörbe, mert úgyse fogja megérni azt az időtávlatot, amikor ez tényleg el fog dőlni. Azért az irodalom történészi tapasztalat azt mutatja, nézzétek meg csak a közelmúlt, mondjuk az elmúlt 30 év halál eseteit, és azoknak az életműveknek a súlyát most a jelenünkbe, és akkor úgy lehet az embernek némi fogalma így az időnek a természetéről. Viszont ami nagyon-nagyon fontos és kulcskérdés szerintem, és ez régebben is így volt, most is így van, és egyszerűen azért van, mert ez a dolognak a természete, hogy nem úgy néz ki egy, hát ez ilyen rossz szó, de értsétek, hogy egy írótársadalom, vagy hogy mondjam, egy írói csoportosulás, hogy nem tudom, csak szuperjók vannak, vagy csak kismesterek vannak, vagy csak gyengébek vannak.
Egyetlen hivatás rendben sincs így.
Így van, hanem az egészet én legalábbis úgy értelmezem, mint egy ilyen élő organizmust, ahol mindenkire szükség van hosszú távon. Most gondoljatok bele abba, hogy ahhoz, hogy a legnagyobbak legnagyobbakká válhassanak, ahhoz szükség van ugye a kisebb tehetségűekre is. Szóval, mert ez egy ilyen érdekes, ugye erről Babits fantasztikusan ír különben, szóval egyszerűen mindenkire szükség van. És ez nagyon fontos, mert egyszerűen ilyen ennek a szakmának a természete. És,
olyan a természete, bocsáss meg, mint például a magyar tájnak, hogy a magyar alföldnek éppen úgy megvan a jogosultsága, mint a Pannon dombságnak, és mondjuk az északi középhegységnek.
Igen, szóval,
egy-két alpok is elférne azért, de...
Az igen, nincs. És amikor például én azt mondom, hogy érdekképviselet, vagy hogy most taglétszám, vagy bármi ilyesmiről beszélünk, akkor igen, hát a tehetséggondozásban is látja az ember azt, hogy jön X számú fiatal, nagyjából hasonló esélyekkel, hasonló muníciókkal indulnak, van, amelyik jobban kifutja magát, van, amelyik kevésbé. Nem azt, szóval olyan sok összetevős az, hogy ki alkot maradandót, kiből lesz sikeres író akár. Hát, szintén irodalomtörténeti példa, hát akik a legnagyobb sikeres íróink voltak, hát nem olvassuk már őket, hát igazán olyan sikeresek voltak, hogy már mai észre fel se tudjuk fogni, csak gondoljatok Erdős Rönére, aki elképesztő mennyiségű könyvet adott, és olyan szinten volt sztár, amit mi felfogni nem tudunk a mai eszünkkel. Ki olvassa ma a műveit? Nem olvassuk a műveit. Szóval azért mondom, hogy az egész emiatt, hogy itt bejátszik az idő tényezőként, egy olyan perspektívába rakja az egészet, hogy nekünk itt a jelenben marad az, hogy minél több esélyt adni mindenkinek arra, hogy valahogy boldoguljon ezen a pályán. Viszont ami nagyon fontos, azt nem lehet elvárni, és ezt a kollégák felé mondom, hogy a bőség kosarából mindenki egyformán vegyen, mert ez nem az a történet. Igen, lesznek Kossuth díjasok, és lesznek nem Kossuth díjasok. Lesznek József Attila díjasok, és lesznek nem József Attila díjasok. Lesznek Móricz ösztöndíjasok, és lesznek nem Móricz ösztöndíjasok. Lesznek, akiket olvasnak, többen lesznek, akiket éppen kevesebben olvasnak. Lesznek, akiket elfelejtenek, lesznek, akiket felfedeznek újra. Ez egy olyan színes kavalkád ilyen szempontból, hogy egyszer még emlékszem Király Zolival kellő bor után így eldöntöttük, hogy mindenkinek Corvin láncot kéne osztani, és akkor lenyugodna mindenki. De azért ennél egy kicsit, hogy mondjam, komolyabb a helyzet és összetettebb.
Világos. Menjünk sorba, János, kérnélek. Az aljas kis kérdésemmel, hogy több író szervezeti tag van-e Magyarországon, mint ahány író?
Ja, a tagság, ja, értem. Hát provokatív a kérdés, ez relatív, ki hogyan látja a dolgot a tagságról, vagy éppen önmagát hova helyezi el az irodalmi rendszerben, vagy hierarchiában, hogyha lehet így fogalmazni. Én, amíg írószövetségi elnök voltam, hasonló gondolatokkal voltam felvértezve, mint most elnök, azt mondja, hogy a sokszínűség a fedezete egy nagy létszámú írószervezetnek. Ugyanakkor viszont nagyon-nagyon nehézkedési erő is. Tehát minél nagyobb a tagsága egy írószervezetnek, annál nehezebben mozdul, annál nehezebben reagál, annál lassabban lehet döntéseket meghozni, mert én is belefutottam többször olyanba, hogy azonnal kellett reagálni valami kulturpolitikai kérdésre, és az elnökség nevében nyilatkoztam, vagy léptem, és akkor a tagság egy bizonyos része megfeddet érte. Tehát nagyon nehéz ezt így. Aztán, hogy a 900 tagból, körülbelül 900 most az írószövetség, 800 valamennyi a tagságban, hogy most én végigzongorázni, hogy kit tartok én személy szerint odavalónak, vagy nem odavalónak, az egy meddő vállalkozás, ezt mindenki megteheti, ha éppen ráér, vagy hogyha ehhez van kedve. És én úgy gondolom, hogy aki a 70 éves írószövetség történetének a legújabb korszakában kapcsolódott csak be ebbe a történetbe, annak talán erkölcsi alapja sincs visszamenőleg a tagságot fölülbírálni, hogy kit tart odavalónak, vagy méltónak, vagy kit nem. Úgyhogy én ebbe a zsákutcába nem mennék bele, viszont akartam ehelyett egy másik gondolatot elmondani, de addig magyarázkodtam, hogy azt elfelejtettem.
Kivárjuk.
Én most rövid leszek. Biztosan több tagunk van, mint amennyi aktív tagunk van.
Ó, de finoman fogalmaztam.
De ez, bocsánat, ez minden civil szervezet esetében így van.
Én is rövid leszek, de provokatívabb választ fogok adni. Nekünk is több tagunk van, mint aktív tagunk, viszont szerintem mind a kettőre válasz sok. Az író is, és a tag is. Abban az értelemben, és akkor itt a provokatív része, hogyha egy nagyon fontos probléma felül tekintünk erre, mégpedig az olvasók felől. Nekem azt hiszem, hogy nekünk fizként könnyebb ezt felismerni, mert közelebb állunk életkorban a mai érettségiző vagy fiatal generációhoz, és ez nem az ilyen kenyerem, mert lesz ilyen kerekasztal beszélgetés is, ez majd az oktatásban előkerülhet, de hogyha nem nevelünk olvasót, akkor ezek a kérdések teljesen irrelevánsak egy idő után. Tehát az olvasóval nevelés az sokkal fontosabb, utána lehet arról beszélni, hogy lesznek, vagy hogy elég író van-e, kevés az író, milyen díjakat kapnak az írók. Egyszerűen ez ma látszik, hogy amikor még nekem evidens volt, hogy otthon könyvvel fekszem le, vagy mesét olvasnak, az ma már nem az. És szerintem ez sokkal nagyobb probléma, csak ezt nem mi fogjuk itt megbeszélni, de a válaszom én értemben provokatív, hogy sok. És ebben viszont a Ferihez csatlakoznék, hogy azt hiszem, vagy igazából János is, vagy ezzel mindenki egyetért, hogy egy nagyobb tagságnál, már úgy értem, hogy 100 fő fölötti tagságnál mindig lesz egy ilyen úgynevezett holtömeg, akik a tagság részét képezik. Ügyek mellett nagyon szeretnének beállni, de amikor tevékenykedni kell, akkor valahova eltűnnek, hogy ez így szokott lenni, van egy ilyen passzivitás ebben, de hát ez a természete a dolognak.
Na mondjuk az nem járható út, hogy egy írószervezet egy olyan tagjától, aki 18 és fél éve adott ki utoljára a keze alól írásművet, attól illedelmesen megválik?
Én ezt nagyon nem tartanám helyesnek. Szóval egy másik példát fogok neked erre mondani, ami szintén, azért mondok folyamatosan pályázati példákat, mert egyszerűen ez keseríti meg az életemet, és muszáj ventilálnom időközönként. Szóval ez ugyanolyan, tudod, mint amikor mondjuk a Móricz ösztöndíjnál, az egy dolog, hogy a költőnek szinopszist és munkatervet kell írnia, ami már önmagában, ha végig gondolod, racionálisan abszurd, de utána ugye még teljesítenie is kell a tervet. És ez karakterszámba van megadva, hogy mondjuk költőként hány karakternyi verset kell leadnia az ösztöndíj végén, mert különben jön a dádás, vissza kell fizetni a pénzt. Na most gondolj benne, én erre mindig azzal szoktam érdelni, hogyha Pilinszky Móriczos lett volna, és csak a négy sorost adja be pályázati elszámolásként, akkor ugye ezt nem kéne elfogadni. Mert... Szóval, hogy ilyen kitételeket, ez megint szóval, azért az irodalom, most közhelyet mondok, művészet. A művészet egy más logika szerint működik. És lehet, hogy valaki 18 éve nem írt, de egy az, hogy ő azért tag, amit addig letett az asztalra, amikor ő föl lett véve. Az, hogy valakinek olyan passzív alkotóidőszakai vannak, amikor bármilyen okból kifolyólag nincs mondani valója, hát én azt mondom, hogy inkább ne írjon, ha nincs mondani valója, mint hogy kényszerből színvonaltalan dolgokat egyrészt. Másrészt pedig mi a garancia, hogy 20 év múlva, vagy a 19. évben nem fog valami szuper jót írni. Szóval, hogy nem az írószervezeti tagság, az egyrészt ugye áll abból, valaki kinyilvánítja, hogy ott ebbe a közösséghez akar tartozni, és az a közösség az addigi teljesítménye alapján befogadja. Az, hogy aztán telik múlik az idő, és kialakulnak szimpátiák, ellenszenvek, különböző nézeteltérések, esztétikai megítélések, földicsőítések, vagy meg a, hogy mondjam, lehúzások, az egy dolog, de az alap, hogy mondjam, momentum, az szerintem mégiscsak ez, szóval én nem gondolnám. Bár hozzáteszem, a civil törvény szerint azért a tagdíj fizetést én lehet, hogy szigorúbban is mondjam, kezelném retorziók tekintetébe, de ez csak egy ilyen nagyon zárójeles megjegyzés volt.
A tagság megvonása szerintem egy borzasztó rossz irány lenne, mert az ugye invest bizonyításként azt jelentené, hogyha valakit felveszünk a tagjaink közé, azzal olyan írói minősítést adunk ki, amit aztán később vissza lehet vonni. Hogy a tagságba felvételkor nem ez történik, hanem az történik, hogy a közösség jelenlévő része úgy dönt, hogy az adott jelentkező lehet a szépírók tagja. Ez nem írói minősítés, amit később el lehet venni, bárhogy is. A tagdíj az valóban egy probléma. Benne van a egyesületi törvényben, meg ugye az alapszabályunkban is benne van, hogy hogyan szűnik meg a tagság. Ne kért, hogy idézzem, mert még soha nem kellett ezt a részt megnéznem.
Egyébként érdekes, hogyha ez megtörténne, akkor elfogyna egyes írószervezetek tagsága, tehát amire itt a Kinga utalt, hogy befizetik a tagdíjat, ami ugye nekik egyszerre az odatartozásuk feltétele, de közben kötelességük is. Erről egyébként lehet, hogy érdemes lenne beszélni, illetve mondjuk arról, bár én nem venném át a moderátori szerepkört semmilyen, de hogy mi az értelme egyáltalán írószervezeteket fenntartani, az mondjuk kérdés, vagy hogy hogyan látják ezt a tagok? Ebben az értelemben, hogy van, mert hogyha valamiért nem fizetik, ennek is nyilván megvan az oka, viszont válaszolnék rá, azért sem, én is nyilván azt mondanám, hogy nem, és a válasz azért nem, mert nálunk például nem csak szépírók a tagjai, én magam sem vagyok szépíró, nem magamat védeném ezzel, hanem van nyilván más talentumai vannak annak, aki például kiváló irodalomszervező, de attól még nem szépíró, tehát hogy nem tudjuk összemérni a kettőt, attól, hogy nem írt 18 éve, nyilván nem rúgnánk ki, mert másban attól még jeleskedhet.
Fölvetettél az előbb egy nagyon érdekes kérdést, és ugyan említetted, hogy erről lesz külön beszélgetés, de azért szerintem megint csak egy ilyen körkérdést megér, hogy egy írószervezet mit tehet, tehet-e valamit hatékonyan az olvasóvá nevelés ügyében?
Szerintem mindenképpen tehet. Én most csak arról tudok beszélni, hogy mi mit teszünk. Ugye az Írószövetség egyrészt tehetséggondozásra is foglalkozunk, másrészt rendhagyó irodalomórákat tartunk középiskolákba, általános iskolákba. Ami az olvasás népszerűsítésnek a területére tartozik, például az is, hogy fesztiválokon jelen vagyunk. Az is hozzátartozik, hogy a közmédiával kiváló az együttműködésünk. Most augusztus 25-én, nem tudom, hogyha János Izoli itt vagy, segíts ki, lesz a hanghordozóknak a... augusztus 25-én ajánlom a figyelmetekbe a hanghordozók énekmondók versenyének a programját, amit 25-ére tűzött műsorára a közmédia, ami ugye énekelt versek, zenekarok zenésítenek meg, kortárs költőknek, annyira kortárs költőknek, hogy mindig az év versei antológiából válogathatják ki azokat a verseket, amik nekik kedvesek és megzenésítenek. Tehát egy csomó ilyen népszerűsítő törekvés van. Itt van, amikor vannak olyanok, hogy egy az egyben nem is látszik, hogy az Írószövetség van mögötte, de pedig így van. Szóval, hogy ezek szerintem rettenetesen fontos dolgok, és ez az a terület, amire mondhatjuk azt, hogy az Isten pénze nem lenne elég, mert én folyamatosan azt érzem, hogy ötlet lenne, igény lenne, szükséges lenne, de még a bőség időszakában is forrás hiányos volt, szóval, hogy nem, hogy most. És még visszautalnék egy fél gondolat elejéig, amit a Viktor megemlítette itt a pénzkérdés. Ugye ez egy óriási probléma, hogy egyszerre vagy civil szervezet, és ebbe a szférába lökve, és akkor a civil szervezetek logikája szerint működjél, és amit a Jani mondott, hogy másrészt pedig állami feladatokat vállalj át, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy állami feladatokat vállalsz át, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy az állam úgymond kérdez, és szakmai segítséget kér, a legapróbb, gondolj onnan, hogy nem tudom, elhúny valaki, és akkor nem tudom, Kossuth Díjas volt, állami temetés kell neki, és akkor segítsél a minisztériumnak abba, hogy kik a rokonok, kit keressenek. Szóval ilyen csipi-csupi ügyekre gondoljatok, egészen komoly ügyekig, szóval, hogy rengeteg olyan háttérmunkát csinál, ami viszont nem kompatibilis a civil szervezeti minőségével, és akkor egy ilyen összvérként így valahogy próbálunk lenni. És én az a baj, hogy azt nem látom, hogy ebben az intézményi átalakítási, hogy is mondjam, törekvésben, amit legalábbis a jelekből érzékelek, hogy ebbe az írószervezetek hogy fognak beleilleszkedni.
De hogy fog beleilleszkedni a kultúrpolitika?
Azt nem tudom.
Már most az olvasóvá nevelés.
Igen, igen. Hát valóban, hogy a kultúrpolitikának olyan mozgalmak és intézmények mellé kell teljes messzélességgel odaállni, ami az olvasás népszerűsítését szolgálja, de azt hiszem ezzel sosem volt gond. Minden kormány alatt azért voltak ilyen akciók, amit aztán a közmédia is fölkarolt, stb. De valóban most érkeztünk el a vége felé a legfontosabb témához, úgy érzem, az olvasókhoz. Tehát mi hiába ülünk itt, volt vagy jelenlegi elnökök az írószervezetek éléről, vagy hiába vitázunk bármilyen formában, hogyha nincsenek olvasók, és egy vágányon indulnék el, vagy egy simpáron, hogy például mit tehetnek az írószervezetek annak érdekében, hogy megmentsék az irodalmi folyóiratokat. Mert kopik ki az a nemzedék, amely még ugye vásárolta, járatta ezeket a nagy hagyományú szépirodalmi folyóiratokat, egyre kisebb utcai eladást tudnak produkálni, az előfizetők is csappannak, marketingre soha nincs annyi pénze egy ilyen lapnak, hogy újabb olvasókat toborozzon, de ha már toborozna is, nem biztos, hogy az a nemzedék, akihez elérne, a sprint folyóiratot járatna, inkább megnézi online, de van egy olyan elképzelésem, vagy megérzésem, hogyha kiplakátoznánk óriás plakátokkal az országot, akkor se vennék többen. Tehát van egy ilyen megérzésem. Ugyanakkor viszont ez egy 22-es csapdája, mert cáfoljatok meg, ha nincs igazam, de egy mai 20 éves fiatal költőnek is sokkal jobban esik, ha egy print folyóiratban jelenik meg a verse, mint az online hálón, ahova bármikor, bármelyik pillanatban fölteheti bárki. Tehát rangot jelent. Tehát ezt a feszültséget kellene valahogy kezelnie tudni, szerintem az írószervezeteknek is.
Meg a kultúrpolitikának
is. És kidolgozni a kultúrpolitika megfelelő fórumaival egy olyan rendszert, amelyben meg is maradnak ezek a nagyhagyományú irodalmi folyóiratok, mert jelen pillanatban, főleg ebben a válságos gazdasági helyzetben csak ilyen mentőveket tud dobni egyelőre a folyóiratoknak, ami nagyon fontos a túléléshez, de ezek mentővek egyelőre. De egy olyan rendszer kialakítani, amiben megmaradnak a print hagyományos folyóiratok is, de lehet, hogy föl kell vállalni, hogy csak exkluzív régiókban, és teljesen át kell állni az online tartalomszolgáltatásra. Nem tudom, tanástalan vagyok, mert még én is könyvek, print könyv kiadványok között nőttem fel, nem tudom, hogy milyen a net.
Gutenberg galaxisban.
Így van, a Gutenberg galaxisban, de valóban, tehát amellett, hogy a írószervezeteknek szerintem szakszervezeti A szakszervezeti vonalát kellene erősíteniük az elkövetkező válságos időszakban, emellett az olvasás népszerűsítése a másik legfontosabb, vagyis hogy hogyan tudunk olyan fórumokat megmenteni, megerősíteni, vagy egy új rendszerbe áthelyezni, ahol egyrészt az olvasókat is megtartjuk, vagy új olvasókra találunk, másrészt ezeket a műhelyeket meg tudjuk tartani, és meg tudjuk reformálni.
Ferenc?
Amikor annak idején készültem, és nekiálltam írni a Szép Írók elnöki pályázatomat, akkor nagyjából úgy határoztam meg a Szép Írók tevékenységét, hogy három fő részből áll. Az egyik ugye magától értetődően a program, a második a szolidaritás, ugye általában a szakmai szolidaritást jelenti, a harmadik pedig az oktatás. Ez ugye két okból fontos, egyrészt tényleg, hogy olvasót kell nevelni, másrészt pedig láttam, hogy ennek van hagyománya a Szép Írókon belül már nagyon régóta. Meglepően sok nagyon lelkes, főleg vidéki magyar tanár van, aki rendszeresen keres minket, és nemrég lezajlott egy Európai Unió által támogatott projektünk, ami kifejezetten erre fókuszált, hogy általános és középiskolákba tudtunk elvinni nagyon-nagyon sok magyar írót. Amikor ezt bejelentettük, hogy elindul ez a dolog, akkor másnap reggel a teljes kormánymédia összes újságírója egy emberként rettent meg, hogy mi majd mit fogunk művelni EU-s pénzből az iskolákban. Tele volt vele a sajtó, de megnyugtatok mindenkit, hogy ballibb olvasót elég nehéz, meg fölösleges is nevelni, de nyitott, kritikusan gondolkodó olvasót az sokkal könnyebb, és azzal viszont mindenki jól jár.
Csak azon mosolyogtam, Feri mondod, de én nem találkoztam ezzel. Úgy látszik, vannak ilyen félelmek. Én nem véletlenül hoztam szóba, persze, hát nekünk nagyon régóta vannak ilyen programjaink. Írókölcsönző névre hallgatott az hasonló karakterű, mint amit Kinga említett. Ugye azt majd a Varga Betty, aki beszélgetni is fog az egyik kerekasztalban, az ő nevéhez fűződik ennek igazán nagy felfutatása, de volt Turnébusz nevezettű programunk, amellyel nagyon különböző városokba, kisfalvakba juttattunk el, illetve a Covid alatt is meg lehetett nézni azt, hogy például legalább el tudom mondani, két székelyudvarhelyi iskolában ugyanúgy online órák keretében ment tovább az oktatás, amelyben a FISZ részt vesz. Szóval nekünk ez abszolút feladatunk, az egyik legfontosabb. Ezért is hoztam szóba, és azért annyit viszont Szemáton Jánosnak utalnék vissza erre, hogy mit is lehet a 22-es csatájával kezdeni. Annyit mindenképpen, hogy szerintem nagyon fontos volna például, és ezt egyáltalán nem a saját személyes érdekeim miatt mondom, hogyha mondjuk a Fiatal Írók Szövetségét bizonyos, mint szakmai szervezetet, bizonyos döntéshozási folyamatokba bevonnának. Egyszerűen annak az az oka, hogy a tagságunk életkori összetétele is, illetve nagyon közel állunk időben azokhoz a generációkhoz, akik majd az eljövendő olvasók lesznek, hogy ezt a fajta szemléletet tudjuk közvetíteni például egy döntéshozói folyamat mérlegelése során. Egyszerűen ennyi. Ezért mondom, hogy és nem is feltétlenül magamat, nem én ülnék feltétlenül ott, hanem aki a témának mondjuk inkább szakértője, vagy többet egyeztetett. Ez például fontos. Abban nem vagyok biztos, hogy ez mindig megvalósul, hogy a szakmai szervezetek teljes spektrumáról válogassunk bizonyos döntések ügyében.
Utolsó röpke kérdésem, hogy abban nem látok fantáziát, vagy nem tartjátok ördögtől valónak, hogy tudom, hogy azért időnként találkoztok egymással, összefuttok ilyen-olyan keretek között, de hogy legyen mondjuk többé-kevésbé rendszeres találkozás a különböző írószervezetek között, akár saját kezdeményezésre, és megvitassatok dolgokat, mert én azt tapasztalom, hogy a másik meghallgatása nem azért fontos, hogy átvegyem a gondolkodását, hanem azért fontos, hogy árnyaljam a sajátomat. Tehát azokat a gondolati elemeket, amelyeket én is elfogadhatónak érzek, csak nekem nem jutott eszembe, azokat akár át is vehetem nyugodtan. Szóval van-e valamiféle kapcsolat az írószervezet?
Kezdhetem gyorsan. Van. Vagy legalábbis mindig is volt. Most nem akarom itt a végén kirobbantani a vitát, nem azért mondom Ferinek, de például mikor még Endre volt a Szép Írók elnöke, vele rendszeresen egyeztettünk legalábbis többen úgy, hogy Kinga is biztos ott volt. Aztán én nyilván látom, aztán javíts ki a tévedek, hogy volt egy befelé fordulás azóta inkább, mert úgy értem, hogy a szervezetek belső felé valószínűleg ennek tudható, hogy nem annyira, de például Kingáékkal februárban is szerveztünk közösen programot, ugye a Magyar Szép Proza napja alkalmából. Abszolút. Jánossal meg múlt héten találkoztunk, és aztán most megint találkoztunk.
Szóval mit kértél tőle, és megkaptad-e?
Egy könyvet vittem neki, semmit nem kértem.
Akkor csak fogsz kérni.
Alapvetően van kapcsolat, olyan fajta rendszeresített, intézményesített, amire a kérdésed vonatkozik, olyan nincs, vagy nem tudok róla.
Olyan nincs, sajnos, de most bogarat ültettél a fülembe, mert akkor lehet, hogy én fogok lépéseket tenni ennek érdekében, már csak azért is, mert olyan alkotóművészeti, szakpolitikai kérdéseket kell mostanában majd megvitatni a minisztériumban, amihez mindenképpen kell majd a segítség, meg az összedolgozás.
Ez szerintem nagyon sokszor függ attól is, hogy kik vezetnek szervezeteket, meg milyen egyéni szimpátiák alakulnak ki. Viktorhoz csatlakoznék abban, hogy a Szkárosi Endrével kifejezetten nagyon együttműködő volt a kapcsolatunk, és hogy mondjam, szóval szakmai érdekérvényesítő mondhatnám így is sok tekintetben, szóval több ilyen együttmunkálkodásunk volt. Másrészt azért, hogy mondjam, például az, hogy a Viktoréknál ugye a Fiatalírók Szövetségének a nyári táborába meghívást kaptunk. Szóval, hogy vannak ilyen jellegű dolgok. Ugye nekünk azért egy kicsit a FISZ-el más, hiszen egy épületben vagyunk, sokkal többet, hogy mondjam, sokkal több kapcsolat van köztünk. Nyilván a Szép Írókkal pedig most pillanatnyilag szerintem leginkább semmilyen mondhatom ezt, amióta Endre meghalt. De nyilván, hogy nem lehet semmit erőltetni, viszont hogyha kialakulnak valamilyen ügyek kapcsán együttműködések, az senkinek nem árt.
Én nagyon szépen köszönöm Erős Kingának, a Magyar Írószövetség elnökének, Szent Mártoni János helyettes államtitkár úrnak, Cinki Ferencnek, a Szép Írók Társasága elnökének, és Pataki Viktornak, a FISZ, a Fiatal Írók Szövetsége társelnökének, hogy beszélgetett velünk. Nagyon remélem, hogy a kedves közönség tagjai ugyanúgy érzik, mint én, hogy nagyon sok számomra figyelemre méltó és megőrzendő gondolat hangzott el. Jó munkát, jó környülállásokat kívánok az írótársadalom szakmai érdekképviseletéhez. Köszönöm szépen, hogy beszélgettetek velem.